testvéreim, a mai nappal kezdetét veszi, kezdetét vette az idei nagybőjt. És úgy tapasztaltam eddigi papi életemben, hogy az önmagára valamit is adó keresztény embert nem is kell különösképpen bíztatni, bátorítani vagy lógatni, önmagától is érzi, tudja, hogy egy olyan időszakról van szó, amikor valamit tennünk kell, amikor valami fajta jó elhatározást kell megfogalmaznunk lelkünk érdekébe, és ezt a jó elhatározást még akkor is, ha néha kudarcokat vallunk, akkor is újrakezdjük, és mindenképpen megpróbáljuk végig csinálni, mert az ünnep az sosem aznap születik. Az nem úgy működik, hogy húsvét reggel majd fölébredek, és a naptárba látom, hogy húsvét, na akkor gyertek, ünnepeljünk. Nem lesz ünnep. Minden ünnep annyit ér, amennyire rákészülünk, amennyire ráhangolódunk, és a húsvét a keresztény világnak a legnagyobb ünnepe, ezért a ráhangolódás, a rákészülődésnek az ideje is sokkal hosszabb, komolyabb és mélyebb, mint a többi ünnepeké. De nem csak ez a benső érzés mozgatja a jó híveket, hanem tisztában vannak azzal is, hogy amit a mai első olvasmányban a prófétától olvastunk, az egy örökérvényű felszólítás. Így hangzik, térjetek meg, teljes szívetekből hozzám térjetek. A megtérés röviden azt jelenti, hogy átalakítom gondolkodásmódomat, átalakítom értékrendemet, a valóságra való rálátásomat, és ez a megtérés lehet egy pillanatnak a műve is, amikor kegyelmi megtérésről beszélünk, de lehet tudatos cselekedet is, amikor valaki önmagát akarja ráállítani a helyes útra, ráhangolni az igazi hullámhosszra, amikor önmaga határozza el, tapasztalva a másfajta életformának az értelmetlen voltát, önmagától akar ráállni Isten útjára. De mindenképpen komolyan kell venni, és komoly elhatározást kell megfogalmaznunk ahhoz, hogy valóban értelmesen és tartalmasan tudjuk átélni ezt a kegyelmi időszakot. A napokban a Stuttgartban szolgáló egykori teológus társunknak, ma ott plébános, Temfli Imrének van egy Szavam számodra című könyvét olvasgattam, és abba találtam egy olyan kis versikét, amely versike, legalábbis az én számomra, mindenképpen tökéletes nagybőjti programot jelent, és úgy gondoltam, hogy ma ezt osztom meg kedves testvéreimmel, abban a hiszemben, hogyha nekem számomra van üzenete, akkor az önök számára is van, lesz üzenete. Most a versike így hangzik. Mondjunk le most a nagybőjtben a bosszú édességéről, a harag keserű füvéről, a fegyelmezetlen beszéd csípős fűszeréről, az önelégültség édes putingjáról, az önös énre építő hiúság kötényéről, az előítéletek erős italáló, a barátságtalanság kenyeréről, és az önsajnálat bódító boráról. Persze egybehalva nem sok marad meg belőle, ezért hát pár szót szólnék mindenik felszólításáról, hogy valamit magunkkal is tudjunk vinni. Első helyen a bosszú édességét említi a versike. Azt az embert nevezzük bosszus embernek, aki mindig másokkal foglalkozik. Mindent észrevesz, folyton méltatlankodik, minden felbosszantja, minden kiborítja. És az ilyen ember nem is vesz észre, hogy soha nem nincs ideje önmagával foglalkozni, pedig az volna a kötelességünk, hogy ne a mások szögletességein, hibáin, gyallóságain bosszankodjunk egy életen keresztül, hanem szembesüljünk a saját hibáinkkal, gyallóságainkkal, és azok fölött bosszankodjunk, és bosszankodásunk hozza meg azt a jó elhatározást, hogy megpróbálok tenni valamit ellene. Az ilyen bosszankodó embernek a lelke tele van mindig negatív gondolatokkal. Az ilyen ember beleragadt a sárba. Itt a nagybőti lehetőség, hogyha ilyet fedeztem fel magamba, ha ilyen vonásaim vannak, akkor szembe megyek vele. A nagy szentek mindig azt mondták, áge kontrá, tégy szembe, tégy ellene valamit. Hát úgy tudok megszabadulni ettől a természettől, ettől a rossz szokástól, ha szembe megyek vele. A második helyen a harag keserű füve áll. A harag az tepéssé tesz. Folyton van egy rossz megjegyzésünk, egy durva tepés, szavunk, mondatunk, ami sokszor nem is a helyén van. Az ilyen elveheti az én, de a másik embernek is az élet kedvét. Ha sikerül legyőznöm, akkor pozitív energiák szabadulnak föl belőlem. Egészen más lesz körülöttem a légkör, a hangulat. Még az én munkakedvem is megváltozik, mert minden pozitív. Bennem is, körülöttem. Harmadik helyen áll a fegyelmezetlen beszéd csípős fűszere. Akik vasárnap itt voltak a Keresztelő Szent János templomban, és hallgatták az elmélkedésemet, visszaemlékeznek bizonyára arra, hogy többszörösen elmondtam, hogy a szív bőségéből beszél a száj. És hogy mi kerül terítékre beszédeink kapcsán, hogy mennyit tudunk rontani, áttani, azt mindenki maga mondja. De jó lenne fókusz alá vennem beszédeimet. Fegyelmezett vagyok-e beszédeimben, vagy fegyelmezetlen? Amikor robbanok, akkor mik jönnek belőlem felszínre? A negyedik helyen áll az önelégültség édes pudingja. Kedves testvérek, kedves fiatal barátaim, el kell mondanom, hogy az önelégült ember az élő halott. Az önelégült emberrel már az Isten sem tud mit kezdeni. Amikor valaki kijelenti azt, hogy én már csak ilyen vagyok, akárhány éves korában, annak az embernek már fölösleges egy napot is élnie. Mert lemond arról, ami az életnek a lényege, a fejlődés, az alakulás, a változás. Az az örök keresztény elv, hogy ma vagyok, amilyen vagyok, de holnap jobb szeretnék lenni, mint ma voltam, és holnap után jobb szeretnék lenni, mint tegnap voltam. Ha ez kimarad az életünkből, ha ezt nem tudjuk beépíteni az életünkbe, akkor valóban élő halottak vagyunk. Ne engedjük meg ezt magunknak. Nem szabad beletörődni semmilyen állapotba, se a bukásainkba, se a vétkeinkbe, semmibe sem. Hiszen nekünk ott vannak a kegyelmi eszközök, ott van a gyóntatószék, ahová letehetek bármit, és indulhatok tovább, fölemelt fővel, a kegyelem erejével, Isten segítő szeretetével. Ötödik helyen áll az önös énre építő hiúság proteinje. elég egy különös megfogalmazás. Igen, testvérek, mert az önző emberből hiányzik a jóság és az együttérzés. Az önző embernek csak saját élete van. Nincs kitekintése, rálátása a többiekre. Nem is érdekli valójában, hogy azok boldogulnak-e vagy nem boldogulnak. Az önző embernek a szótárából hiányzik a többes szám, hogy mi a család, mi a barátok, mi az egyházközség. Az ilyen embernek majdnem minden mondata így kezdődik, hogy én és nekem. Zsákutca. Jó lenne a szótárunkat e tekintetben is átvizsgálni ebben a nagy bőjben, és megszabadulni az önös énünktől, amellyel annyi keserűséget okozunk másoknak, és a végén mi magunk is besavanyodunk, bekeseredünk, mert az önző embert előbb-utóbb mindenki magára hagyja. Hatodik helyen a versike említi az előítélet erős italát. Az előítélet nem más, mint kialakított vélemény. Olyan kialakított vélemény, amelyetől nem vagyok hajlandó eltérni, elvonatkoztatni semmi áron. Nem engedek a 21-ből, szokták mondani. Pontosan olyan, mint a részeg ember, aki nem enged a maga álláspontjából, a maga vélt igazából. Az ilyen embernek gyakorolnia kell az alázatot. Észre kell vennie azt, hogy másnak is vannak meglátásai. Másnak is lehet véleménye, amiként nekem is van véleményem. És nem mindig biztos, hogy az enyém az igaz, a helyes. Hetedik helyen áll a barátságtalanság kenyere. A barátságtalan ember az elutasító, durva, faragatlan, folyton morcos. Az ilyen ember körül megfagy a légkör, a mosoly, a jókedv. Senki sem érzi jó magát mellette. Mindenki menekül tőle. Lehet, ha észrevesszük ezt másokon, hogy mennyire barátságtalanok, de jó lenne kérni a kegyelmet, hogy észrevegyük azt, ha mi is helyel közzel, vagy éppen elég gyakran ilyenek vagyunk. És megpróbálni mássá lenni, megtanulni mosolyogni, megtanulni kedves lenni, udvarias lenni. Miha nem is beszélnünk mostanában erről a szép erényről, miha nem volna divat udvariasnak lenni, pedig ott van a keresztény erények sorában. Milyen jó alkalom lenne ez a nagybőjt elkezdeni gyakorolni ezt, hogy barátságos ember legyek, udvarias, előzékeny. És utolsó helyen említi a versike az önsajnálat bódító borát. Az önsajnálat azért veszélyes, kedves testvérek, mert eltakarja bennünk az Isten arcát. Az önmagát sajnáló ember folyton zúgolódik, folyton síránkozik, paraszkodik, folyton azt mondja, hogy az Isten sem szereti, ő tehetségtelen, nem kapott ezt, nem kapott azt, őt mindenből kirekesztették. Embertestvérei is, de maga az Isten is. És ezért veszélyes, ezért takarja el Isten arcát, mert nem ez az Isten arc, ami Istenünknek az arca, a szeretet Istene, ő a jóság Istene, az az Isten, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra egyaránt, aki mindenkit elhalmoz a maga kegyelmeivel. És az ilyen ember, az önsajnálat mocsarába belesüllyedt ember, ezt nem hajlandó észrevenni, nem veszi észre. És ahelyett, hogy képességeit kamatoztatná, leltárt készítene, hogy mi gazdag ajándékkal rendelkezik, hát nyaldossa a sebeit, hibáztat Istent, embert, közösséget, mindenkit, aki létezik rajta kívül. Kedves testvérek, nem mondanám, hogy ezzel vége a felsorolásnak. A költő a Néptelen Költő sem állít ilyet. Egészen biztos, hogy aki a Szentlélek Úristenre hallgat, annak lesznek még tipjei, elképzelései arról, hogy miként tudja ezt a kegyelmi időszakot gazdagon megélni, kialakítani. De ha csupán erre a 8 dologra, vagy ebből a 8 dologból egyetlen egy dologra megpróbálunk ebben a nagybőjben odafigyelni, akkor egészen biztos, hogy tartalmas, Isten elképzelése szerinti nagybőjtöt fogunk élni, és hát, amit a próféta a maga felszólításában elmond számunkra, térjetek meg, teljes szívetekből hozzám térjetek, akkor egészen biztos, hogy ez be fog következni. Én arra kérem a mindenható Istent, adja meg mindannyiunknak a bátorságot, hogy nézzünk szembe önmagunkkal, nézzünk szembe hibáinkkal, gyallóságainkkal, és kezdjük el alakítani, formálni önmagunkat Isten akarata szerint. Amen.